a Dignitas Personae bioetikai dokumentum újdonságai. Interjú Páter Harsányi Pál Ottó ferences erkölcsteológussal.
December 12-én pénteken mutatták be a Szentszék sajtótermében a Hittani Kongregáció bioetikai kérdésekkel foglalkozó új instrukcióját. Melyek a dokumentum újdonságai az 1987-ben megjelent Donum Vitae kezdetű Hittani Kongregációs instrukcióhoz képest?
A dokumentum megfogalmazza, hogy a személyi méltóságnak a létünkben van az alapja. Itt a katolikus álláspont azt fejti ki, hogy az ember méltósága és védelme nem személyi tulajdonságaiból, egészségéből, betegségéből, vagy korából, vagy másból következik, hanem a puszta létéből. Újdonság még, hogy megfogalmazza ennek antropológiai, teológiai, hittani alapjait, amely szerint Isten azt a célt szánta az embernek, hogy az ő szent háromságos életében vegyen részt. Ennek egyrészt alapja az Isten képiség, hogy minden ember Isten képére és hasonlóságára lett teremtve, valamint ez a meghívás, amelyben a fiúvá fogadás által a Szent Háromságnak leszünk a részesei, a Szent Háromság életében veszünk részt. Ez persze a hitnek a tartalma, amelyet a józan ésszel így a kinyilatkoztatás nélkül nem lehet belátni, viszont ez megerősíti, megvilágítja és felemeli azt az emberi tartalmat, amelyet mindenki az észnek a fényénél is el tud fogadni, hogy az ember kezdettől fogva, tehát rögtön a megtermékenyítés után, amelynek az eredménye az zigóta, a személy méltóságát élvezi, hiszen az emberi fejlődés az egy jól meghatározott program szerint zajlik, és nincs benne szakadás. Ezt adja igazából a szövegnek az elméleti alapja, amely egy lételméleti, ontológiai alapra helyezi azt az erkölcsi és jogi védelmet, amelyet különböző modern alkalmazásokban megkíván. Melyek ezek az újdonságok? Az újdonságok azok, amelyek az elmúlt 20 évben láttak napvilágot, ilyen például a beágyózódás előtti vizsgálat, amely a szervezeten kívüli megtermékenyítési módszerekhez kapcsolódik. Továbbá ilyen a beágyazódás gátló gyógyszereknek, illetőleg a terhesség ellenes szereknek az alkalmazása. Ez nagyon fontos, hiszen a méhen belüli eszközök, az esemény utáni tablettáknak az alkalmazása széles körben elterjedt. Itt pontosítja a szöveg, hogy mit értünk beágyazódásgátláson, mit értünk terhesség ellenes szereken. Beszél a gyógymódokról is, a hormonkezelésről, a sebészeti beavatkozásokról, a méhkürtnek az átjárhatóságáról, és beszél továbbá a számfeletti embrióknak a kérdéséről. Amit még megállapít, hogy a mai világban, az orvoslásban kétfajta hozzáállást tapasztalunk, az egyik a hippokratészi eskünek a szelleme, amely szerint az orvostudomány az emberi törékenység, az emberi sérülékenység szolgálatában áll, méghozzá az igazságosságnak a jegyében. Igaz az egyes társadalmakra, és igaz globális méretekben is. A másik egy úgynevezett eugenetikus szemlélet, amely nem rendel alapvető értéket minden emberi létezőhöz, hanem az emberi létezők között válogat. Ez két szemlélet, amelyet a filozófia területén tudunk elkülöníteni, és ezeknek a mikéntjét vagy tulajdonságait magyarázza a dokumentum.
Melyek azok a terápiás módszerek, amelyek elfogadottak a katolikus álláspont szerint, és miért?
A katolikus álláspont a bioetika egész területén, tehát az összes terápiás beavatkozás területén magát a terápiás elvet, a gyógyító elvet hangsúlyozza, ami azt jelenti, hogy minden olyan beavatkozás megengedett, amely az illető személy teljes javát szolgálja, legyen szó a születő emberi életről, a felnőtt emberi életről, vagy pedig az életből távozó embernek az ellátásáról. Itt tehát nincs különbség abban a tekintetben, hogy milyen korú emberről van szó. Az egyik ilyen lehetőség a hormonkezelés, amellyel megpróbálják helyreállítani a fogamzó képességét akár a nőnek, akár a férfinak. Másik ilyen lehetőség, amit konkrétan megemlít a szöveg, a sebészeti beavatkozás, amelyekkel az endometriózis bizonyos típusait tudják gyógyítani, továbbá a méhkürt átjárhatóságát helyreállító vagy ezt javító beavatkozásokat is elfogadhatónak tartja. A lényeg tehát a terápiás elv, amelyben soha nem teszünk eszközzé egy már meglévő emberi létezőt, egy magzatot, egy embriót, egy másik magzatnak vagy embriónak az érdekében. Tehát minden egyes emberi lényt önmagában szemlélünk, hiszen minden egyes emberi létező a személy méltóságát élvezi, amelynek lételméleti ontológiai alapjai vannak a filozófia terén, és hittani teológiai alapjai vannak a keresztény hitnek a terén.
Milyen területeken fogalmaz meg a Dignitas Personae kezdetű instrukció komoly erkölcsi aggályokat a különböző beavatkozásokkal kapcsolatban?
Az egyik legérdekesebb konkrét példa, amit említ, az úgynevezett ICSI módszer, amely a női petesejtbe adott sperma injekciót jelent. Ez a legáltalánosabban elterjedt szervezeten kívüli módszer, ahol az is aggályos már, hogy bár megvizsgálják, hogy milyen hímivarsejteket juttatnak be a női petesejtbe, ez viszont nem esik át azokon a természetes szelekciós folyamatokon, amit a természet, az emberi szervezet önmagában elvégez. Itt az ICSI módszerrel szinte minden alkalommal számfölötti embriók keletkeznek. Ezek a számfölötti embriók, írja a szöveg elég hosszan, a 15.-16. pontban nem minden esetben rossz szándékkal állítják elő ezeket, viszont olyan nagy árat kell fizetni az új életek megszületésért, hogy ezeknek az embrióknak sok esetben a 70-80%-a fölös számban marad, és ezek aztán előbb vagy utóbb megsemmisítésre kerülnek, hiszen a párok nem kívánnak további megtermékenyítési ciklusokat végezni. Így ezt a módszert is, mint általában a szervezeten kívüli módszereket, az előző dokumentum a FIVET-ről beszélt, ugye a mesterséges körülmények közötti megtermékenyítésről és embrió átvitelről, ez volt a klasszikus lombik bébi módszer a 70-es évek végétől, 78-tól egész pontosan. Ez az újabb módszer, az ICSI, tehát a női petesejtbe adott sperma injekció is hasonló szempontok alapján nem fogadható el. Itt a legfontosabb aggály a számfölötti embriók, illetőleg ezeknek az elvetése, ezeknek a pusztulása. Itt a szöveg, a dokumentum nem tesz más, mint egyszerűen az eddigi doktrinális tanítást, az eddigi állásfoglalást alkalmazza egy új helyzetre. Következő példa, ami szintén aggályokat vet föl, a beágyazódás előtti vizsgálat. Ezt szakterminussal, szakkifejezéssel úgy hívjuk, hogy preimplantációs diagnosztika. Ez kapcsolódik szorosan az előzőhöz, amikor is a női szervezeten kívül a beavatkozás megvizsgálja, hogy melyek azok az embriók, amelyek aztán végül is beültetésre kerülnek. Itt nyilván eldöntik, hogy melyek azok, amelyek legnagyobb valószínűséggel egészséges gyermeknek adnak majdan életet. Itt az aggály az, hogy nem lehet az emberi életek között különbséget tenni aszerint, hogy az egyik egészséges vagy a másik nem, hiszen elvi alapon azt mondhatjuk, hogy így az élet bármelyik szakaszában, az embrionális kortól a haldokló emberig különbséget tehetnénk, hogy melyik életért többet, egy egészséges vagy egy beteg élet. A következő példa, amit már szintén említettem, az úgynevezett beágyazódás gátlás, illetőleg a terhesség ellenes szerek. Ugye kicsit pongyolán fogalmazva, terhesség ellenes szerek a durvábbak. Ezt a Mifepriston nevű hatóanyag név alatt, illetőleg az RU486 nevű tablettaként ismerjük, amelyek számos nyugat-európai országban alkalmazhatók. A terhesség ellenes szerek azok igazából kémiai módszerrel végeznek abortuszt. A már beágyazódott magzatot választják le a méh üregnek a faláról, és így utána azok a magzatok nyilván elpusztulnak. Ezek teljes módon elfogadhatatlanok, hiszen teljesen mindegy, hogy milyen módszerrel hajtjuk végre az abortuszt, ezt konkrétan így fogalmazza meg az Evangelium Vitae enciklika már 1995-ben, hogy a fogamzás eseményétől a születésig tartó időintervallumban bármilyen módszerrel végrehajtott magzat pusztítás az abortusznak minősül, teljesen mindegy, hogy ez egy spirállal, vagy ezzel a terhesség ellenes szerrel történik. Ami sokkal elterjedtebb, de ugyanolyan vagy hasonló aggályokat vet föl, ez az úgynevezett beágyazódás gátlás. A beágyazódás gátlás a már megfogant embrió beágyazódását teszi lehetetlenné. Ugye ez az embrió a megtermékenyülést követő 4-5 napban halad a méhkürtben lefelé, míg nem megérkezik a méh üregébe, és ott az első hétnek a vége felé, az 5.-6. nap táján kezdi meg a beágyazódását, amely folyamat aztán a 2. hétnek a végére teljesen be is fejeződik. Számos gyógyszer, főleg a nagy hormondózis tartalmazó úgynevezett esemény utáni tabletták egyik támadáspontja, az egyik hatása ez a beágyazódás gátlás. Itt persze azt szokták mondani, hogy hát igen, de azért ennek a gyógyszercsoportnak van ovuláció gátló hatása is, amely meggátolja az ovulációt, amikor is ugye eleve nem következhet be megtermékenyülés, mert nincs mit megtermékenyítenie az ott jelenlévő hímivarsejteknek. Való igaz, hogy az ovuláció gátló hatás nem abortív hatás, hanem csak fogamzás gátló hatás. Azonban mi soha nem tudjuk eldönteni, soha nem tudjuk monitorozni, hogy mely esetben történik pontosan beágyazódásgátlás, és mely esetben történik ovulációgátlás. Így ezeknek a gyógyszereknek az alkalmazása, tehát az esemény utáni tablettának az alkalmazását is elítéli ez a szöveg. A konkrét példát, itt most nézem a szöveget, a 43. lábjegyzetben találjuk, amikor kifejezetten a spirált, a méhen belüli eszközöket, és ezt a beágyazódásgátló, azaz esemény utáni tablettát említi. Ezek azok a példák, amelyek leginkább erkölcsi aggályokat vetnek fel.
Páter Harsányi Pál Ottó ferences erkölcsteológussal Somogyi Viktória készített interjút.